Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és hát a mai alkalomra, ha körül ebbe a melegre egy könnyű témát hoztam, remélem legalábbis, hogy nem akarlak benneteket túlterhelni, tudom, hogy mindenki küzdködik ezzel a meleggel, ezzel a hőséggel, de azért mégis úgy gondolom, hogy vannak, ha nem is új, de érdemes átgondolni egy-két kérdést, amit már ismerünk is. De először a gyerekekkel szeretnék szólni. Hány gyerekünk is van? Egy kislány és két kisfiú. Igen, a Bence és a Dávid. Jó. Akkor olvasok nektek egy ígét. Biztos, hogy ismeritek, és szeretném, hogyha figyelnétek. Azt mondja az ige példabeszédek könyvébe, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ismeritek ezt az igét? Nem. És azt tudjátok, hogy hol van a szívetek? Mutasd meg, Dávid, jó, igen. És a virág? Ő is mutatja? Te is mutatod. És amikor oda teszitek a kezeteket, akkor mit vesztek észre? Hogy a csendbe vagytok, hogy dobog a szívetek. És mi lenne, ha egyszer megállna az a szív? Bizony, akkor vége lenne az életünknek, mert azt mondja az ige, hogy abból indul ki minden élet. És hogyan indul ki belőle az élet? Tudjátok? Mi megy a szívbe? Mi csinál a szívünk?
Vér.
Pumpálja a vért, ugye? Hova? Hova jusson el? Igen, még a kis ujjunk hegyibe is, ugye? Meg még a hajunk szálába is, ugye? Mindenhova. Igen, a nem is megy be, de a vér. Vérrel összeköttetésben van, hogy nőjön a hajunk. Igen, minden. Minden, ami rajtunk van, az minden a vér által növekszik. És azt mondja az ige, hogy minden féltett dolognál. Vannak nektek féltett dolgaitok? Mit féltetek legjobban? Van-e kedvenc játékotok? Dávid, mi a kedvenc játékod?
Pálcáncsiben.
Pálcáncsiben. Azzal szoktál játszani? Élő? Igen. És te, Bence?
A Lego.
A Legót szereted.
Neked is a Lego.
Neked is a Lego. Akkor vannak féltett dolgaitok, én úgy látom, de azért minden játékotokat féltetek, ugye? Azért azt nem szívesen adjátok oda senkinek se, ugye? De ha mégis kérné valaki, akkor úgy kölcsön, akkor odaadnátok? Nem? Kölcsön se adnátok oda?
Hát,
ja, a csibét. Aha, azt eleleszti. Hát igen, csibe azzal nem sokat lehet játszani, ugye? Mert az nem éli túl a nagy játékokat. Azt mondja, hogy minden féltett dolognál, tehát még a kedvenc játékotoknál is jobban meg kell őrizni a szíveteket. Hogyan őrizhetjük meg? Szerintetek, hogyan lehet megőrizni? Mi magunk meg tudjuk őrizni? Meg tudod, Bence? És hogyan őrzöd meg? Nem értem, nem értem. Hogyan őrzöd meg a szívedet? Kinek kell odaadni, hogy vigyázzon rá? És ő biztos, hogy meg tudja őrizni? Ugye mi nem nagyon tudjuk megőrizni, csak akkor, hogyha átadjuk az Úr Jézusnak. Akkor tanuljuk meg ezt az ige verset, jó? Mondjátok velem egy kicsit. Figyeljetek! Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Én azt kívánom nektek, hogy ez mindig jusson eszetekbe, hogy a ti életetek az Isten kezébe van, és azt őrizni ő tudja igazából meg. Jó? Még majd azért tanuljátok meg ezt, jó? Hogy gyakoroljátok majd otthon is. Jó? És akkor figyeljetek, mert most is nagyok vagytok, már sok mindent megérthettek az ige hirdetésből. A mai alkalommal egy olyan történetet szeretnék, két olyan történetet is inkább a Bibliából egy kicsit közelebb hozni hozzátok, amivel nem túl sokat szoktunk foglalkozni, és én is nagyon meglepődtem, amikor többször is elolvastam, mert végül is mindegyik evangélium foglalkozik vele. Jézus életének egy mozzanatáról szól, hogy Ellen White a Jézus élete című könyvbe olyan címszó alatt találtam meg, hogy a szombat. És én, amikor tanulmányoztam, akkor igazából hát megemlíti a történet, hogy ez szombatnapon játszódik, de valahogy mégis nem igazán gondoltam erre, hogy ez a lényeg ennek a történetnek. De Ellen White ezzel kapcsolatban hozza ezt a két történetet. A szombatról röviden ugye tudjuk, hogy Isten a teremtéskor adta, hanem akkor, amikor két ember volt a Földön, Ádám és Éva, akkor ő már odaadta ezt az embernek, és az Édenben együtt ünnepelte Ádám és Éva Istennel, nem tudjuk egész a bűnbeesésig, és nem tudjuk, hogy utána hogyan is történt, amikor őket kiűzték a paradicsomból, de a szombat az továbbra is élt, hiszen Isten adta. Ővelük is közölte az akaratát, és sokat ír a Biblia szombatról. Tudjuk, mindnyájan ismerjük ugye a 10 parancsolatnak a 4. parancsolatát, de arról is ír a Biblia, hogy jelül adatot, és Ellen White azt írja, hogy a zsidó népet abban különböztették meg legjobban a környezetüktől, a többi néptől, hogy ők a szombatot ünnepeltek. Ezzel tudtak legjobban elkülönülni a népek között. Aztán azt is tudjuk róla, hogy a szombat a végidőben pecsétként, tehát szintén egy elkülönült népet fog jelölni, akik nem a környező világ értékrendje szerint, nem a világi gondolkodás szerint élnek, hanem az Isten törvénye szerint, és az Isten át megváltoztatja a gondolkozásukat, ahogy a szombatiskolában is tanultuk az igényeiket, és az Isten fogja pecsétként rájuk helyezni a szombatnak a megünneplését, hiszen a szombat az érvényes törvényként tudjuk a mennyben is, majd szombatot fogunk ünnepelni. Én nem tudom ki, hogy volt vele, de én mikor ezt megismertem, nekem hatalmas öröm volt a szívembe, és azóta, mióta ünnepeljük a szombatot, és próbáljuk az Isten akarata szerint megtenni, azóta nem csak a szombat változott meg, hanem az egész életünk megváltozott, hiszen minden ehhez van szabva, ez a központ, és ez ad hétről hétre újabb és újabb erőt, hogy igen, az Isten törvényeivel, az Isten összhangban szeretnék élni az életünket. De a szombat összhangba hoz a természettel is, írja Ellen White a 229. oldalon. A szombat, kicsit többet fogok olvasni, mert úgy gondoltam, hogy Ellen White az sokkal hitelesebben tud fogalmazni, mint én. Azt mondja, hogy a szombat a természetre tereli a gondolatainkat, összeköttetésbe hoz a teremtővel, a madarak énekében, a fák susogásában, a tenger zenéjében ma is hallhatjuk az ő hangját. Miközben aki Ádámmal beszélgetett az Édenben hűvös alkonyatkor, miközben hatalmát szemléljük a természetben, vigaszra lelünk, mert ugyanaz az ige, amely mindeneket teremtett, életet szól a léleknek is. Tehát Ellen White nagyon szépen összefoglalja, hogy milyen jelentősége is van a szombatnak a megtartásának, és a természet közelsége az, ugye a mai időben ez szerintem egy külön probléma nekünk már, hiszen a mai ember az annyira elszakadt a természet összhangjától, a természet csendjétől, hogy mindenféle zajok és minden bejön az életünkbe, inkább, mint a csend, a nyugalom, a természetnek a szépsége, és már szinte nem is veszünk észre dolgokat, sokszor olyan természetesnek vesszük, hogy a virágok nyílnak, hogy a fák zöldelnek, vagy éppen télen esik a hó. Így átgondolva, hogy Jézus így vezette be ezt a két történetet, hogy összefoglalóan a szombatról beszélt, akkor most nyissuk meg a Bibliánkat, Máté evangéliuma 12. fejezeténél, és ott olvassuk el az első 8 verset. Máté evangéliuma 12. fejezete, ez egy szombati eseményt ír le, ami Jézus életében történt meg, és nézzük meg, hogy ő hogyan élte meg a szombatját. Abban az időben a vetéseken áthaladt Jézus szombatnapon, tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Látván pedig ezt a farizeusok mondának néki, ímé a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Ő pedig mondanéki, nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett vala ő és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába és ette meg a szentelt kenyereket, amelyeket nem volt szabad megenni néki, sem azoknak, akik ő vele voltak, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok ki a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkeznek? Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat, mert a szombatnak is ura az embernek fia. Ugye látjuk, hogy igen, ez egy húsvét után két héttel játszódik, vagy történik ez az esemény. Jézus egy szombati napon ment át a vetéseken, és ugye Izraelben már ebben az időben olyan jó, mindenki szokta Géza mondani, milyen is teljes a gabona? Igen. Olyan jó érőfélben levő gabona van, amit már ugye meg lehetett élni, meg is szoktuk kóstolni. Nagyon, nagyon finom ez a gyenge búzaszem. És ezt ették a tanítványok. Nekem elsőre az a gondolat jutott eszembe, hogy amikor a tanítványok megéheztek, Jézus nem tett csodát. Hanem ott volt a gabonatábla, és hagyta őket, hogy tétessék a gabonát, és egyék. Ugye ez nem volt bűn, hiszen a Mózes törvénye az arról beszél, hogyha valami gyümölcsös kerten vagy valahol átmész, akkor nyugodtan vehetsz belőle, az nem bűn. Hát Jézus nem szólt rájuk, a tanítványok nyugodtan próbálták az éhségüket csillapítani. Hanem amikor aztán a farizeusok meglátták, akkor ők aztán ugyancsak felháborodtak. És ezen gondolkodtam, hogy mit kellett volna a farizeusoknak lépni erre? Vagy mondjuk nekünk, hogyha mi ott vagyunk. Amikor ott látják a 12 tanítványt Jézussal együtt, és éhesek szombatnapon, és tépik a gabonát, mit kellett volna szerintetek lépni? Mit? Ha ők igazából hívőknek és keresztény hívőknek mondják magukat. Enni hadni. Azt mondja, ha éhezik a te ellenséged, mi azt is, ugye elégíts meg. Ugye meg kellett volna őket hívni, nem pedig felháborodni azon, hogy ők a igencsak jogos szükségletüket elégítik ki. De ők oda rohantak ugye Jézushoz, és egyből panaszkodtak, hogy ímé a te tanítványaid, azt mondja, te tanítványaid, azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Miért mondták ezt vajon? Ugye ők úgy gondolták, hogy ez munka. Ez munka, ez aratásnak számít, és hát ezek a tanítványok most az Isten törvényét megrontották, a szombat törvényét, ami azt mondja, hogy semmi dolgot ne tégy. De azt nem mondja ez a törvény, hogy ne egyél és ne igyál, hanem csak azt mondja, hogy ne dolgozzál. És hát ezek a farizeusok, ezek úgy gondolták, hogy itt aratásról van szó, mert hát az a frissen leszedett gabona, az aratásnak számít. És Jézus mondta nekik, mire hivatkozik? Ugye Dávidra, nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett ő is, akik vele voltak. Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket. Bizonyára emlékeztek erre a történetre. Én is többször is elolvastam ezt a történetet. Ugye nagyon érdekes, de hogy Jézus erre a történetre hivatkozik, ami hát végül is nem volt helyes Dávid részéről, ha mi így gondolkodunk, hogy ő a szentelt kenyereket, ugye szombatnap volt akkor is, és a papok kicserélték a kenyeret már a szent kenyerek asztalán, és frisset tettek fel, ugye minden szombat reggel ez volt a feladatuk, és ezek a kenyerek már leszedett kenyerekként ott voltak, és Dávid, mikor bement a Abimélek paphoz, akkor ő kérte, hogy adjon a tanítványai, vagy nem tanítványai, hanem akik vele vannak emberek, azok is éhessek, és hogy adjon nekik Abimélek enni. De mivel nem volt semmi az égvilágon a templomban, hát ez is ugye érdekes dolog, ezért mondta a Dávidnak, hogy hát csak ezek a kenyerek vannak, amit nem szabad nektek megenni, mert ezt csak a papok ehetik meg ezt a kenyeret, és senki más. De Dávid nagyon, nagyon erőszakos volt, és hát mondta, hogy igenis, hogy ők már úgy győzte meg, biztos emlékeztek Abimélek papot, hogy ők már szenteknek számítanak, mert ők már nem voltak az asszonnyal, és hogy semmi tisztátalan dolgot nem csináltak, hiszen a pusztába bújdostak. És Abimélek megkönyörült rajtuk, és hát odaadta ezeket a kenyereket a Dávidnak és a barátjainak. És én eddig mindig úgy gondoltam erről a történetről, hogy Dávid itt bűnt követett el. De nagyon érdekes, mert ugye Jézus erre hivatkozik, és egy szóval sem említi azt, hogy itt Dávid rosszat cselekedett volna, sőt a pátriárkák profétákba is utána néztem, és ott sem rója fel Dávidnak bűnként, hanem azt rólja fel Dávidnak bűnként, hogy mikor odament, akkor hazudott Abiméleknek, hogy miért is ment, azt mondta, hogyha kinyitjátok a Bibliátokat 1. Sámuel 21. fejezeténél, azt kérdezte tőle Ahimélek pap, hogy mi dolog, hogy csak egyedül vagy, és senki sincs veled. És mondta Dávid, a király bízott rám valamit, és mondta nekem, senki se tudja meg azt a dolgot, amiért elküldélek téged, és amit parancsoltam néked, azért a szolgákat elküldtem erre és erre a helyre. Tehát ugye Dávidnak nem volt ilyen parancsa, ő ezt hazugságként állította be, és Ellen White erről ír, hogy erre szükségtelen volt Dávidnak ezt a hazugságot megtenni, mert ha nem, ha elmondja őszintén Ahimélek papnak az igazságot, akkor lett volna megoldás az ő helyzetükre. De Dávid nem volt őszinte, és utána pedig már belement ebbe a helyzetbe, és hát végül is Ahimélek pap egy, mondhatnánk azt, hogy azt tette, amiről Jézus itt beszél, hogy irgalmasságot akarok, megkönyörült rajtuk, és ezért adta oda a kenyeret Dávidnak. Aztán, amivel tudjuk, hogy utána később az életével fizetett, hiszen ott volt a kém, és hát elárulták Ahiméleket, és akkor az egész 70 tagú családját kiirtatta Saul. De Jézus mégis erre a történetre hivatkozik, hogy nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, amikor megéhezett. Tehát Jézus elismeri azt, hogy vannak fizikai szükségletek az életünkben, amit szombatnapon is szükséges kielégíteni. És a tanítványok jogosan tették azt, amit tettek, és Jézus a pártjukra áll. Ritkán látjuk ezt a Bibliában, hogy Jézus így megvédi a tanítványait a farizeusoktól. De még tovább megy Jézus, nem elégszik meg ezzel, hanem még hivatkozik arra is, hogy nem olvastátok-e a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkeznek. Ugye Istennek vannak olyan törvényei, amit szombaton is meg kell cselekedni. Tudjuk, hogy a templomban a reggeli és az esti áldozatot be kellett mutatni. És egy állatnak a leülése az munkával járt, és a szombaton is ugyanúgy meg kellett tenni, mint egyéb napokon. Erre az Isten külön utasítást adott a papoknak, és azt mondja, hogy tehát akkor nem vétkeztek a papok, akik ezeket az állatokat leülték, és a templomi szolgálatot végezték tulajdonképpen. Mert az Istennek szolgáltak. Ezt írja róla Ellen White. Mi több, a papok a templomban nagyobb munkát végeztek szombaton, mint a többi napokon. Ugyanez a munkavégzés világi célból bűnnek számítana, de a papok Isten szolgálatában dolgoztak. Ugye ez a különbség, hogy ez a munka az Isten szolgálatában történt. És amilyen munka végzéséhez szükséges volt, az nem jelentette a szombat megrontását. És akkor itt olvasok egy részt Elváltól. Krisztus arra akarta tanítványait, ellenségeit tanítani, hogy az Istennek való szolgálat a legelső. Isten munkájának célja e világon az ember megváltása. Ezért, amit meg kell tenni szombaton a munka teljesítéséhez, az összhangban áll a szombat parancsal. Jézus az érvelésre azzal tette föl a koronát, hogy kijelentette, hogy ő a szombatnak is ura, vagyis felette áll minden kérdésnek és minden törvénynek. A végső bíró ugyanarra a törvénycikre mutatva menti fel őket a vád alól, amelyekre a vádlók is hivatkoztak. Hiszen az áldozatok, amit a papok bemutattak, önmagukban értéktelenek, mert csak eszközök, és nem célok. Isten a szeretet szolgálatot értékeli. Ha ez hiányzik, akkor a ceremóniák puszta körforgása bántja őt. Tehát így tette aztán helyre Jézus a farizeusokat, és még kiegészítette, azt mondja, hogy mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ezzel mit csinált Jézus? Bemutatkozott. Ugye? Ez egy bemutatkozása felé. Hogyha ti felismernétek engem, ti farizeusok, hogy én ki vagyok, akkor nem tennétek ezt az én tanítványaimmal. És azt mondja, ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. Jézus egyértelműen kimondja, hogy a tanítványok ártatlanok. Nem rontották meg a szombatot, nem rontották meg az Isten törvényét, hiszen, amit olvastam, hogy minden, amit az Isten szolgálatában végzünk, és hát az, hogy a saját fizikai szükségletünket kielégítjük, az is az Isten szolgálata, mert arra szüksége van. A tanítványoknak is szükségük volt, hiszen olyan éhesek lehettek, gondoljátok el, hogyha ehhez nem egy szapora munka, így a gabona cséplés, ugye? Szemenként kellett a gabonát kiszedni, és egy kalászba, mondjuk, nem tudom, 60-70 szem, ha van, akkor az jó termés, ugye? Akkor az jó, de még annyi sincs. Azért milyen éhség lehetett a tanítványokon, mióta éhezhettek már, hogy ehhez a módszerhez folyamodtak. És azért ezzel Jézus teljesen helyre rakja a gondolatainkat nekünk is, hogy azt mondja, hogy ő irgalmasságot akar. Irgalmasságot akar. És az a lelkület, amit a farizeusok tanúsítottak, abban nem volt irgalmasság. Az irgalmasság akkor lett volna, hogyha, ahogy kezdtem, meghívták volna őket ebédre, ugye? Akkor mindnyájan így vagyunk, azt hiszem, hogy sokkal könnyebb kritizálni dolgokat, mint cselekedni. Sokkal könnyebb észrevenni a másik hibáját, mint a magunk hibáját. És Jézus még hozzáteszi, mert a szombatnak is ura az embernek fia. A következő történet pedig a folytatás, ami szintén szombaton. Ugye nagyon sok, Jézusnak nagyon sok gyógyítása történt szombaton. Hiszen ott is összegyűltek a zsidók, összegyűltek a beteg emberek is, hiszen aki csak tehette, az elment a zsinagógába, és ott ünnepelte együtt a szombatot a többiekkel, és mindig nagyon sok történetet látunk arról, hogy Jézus a zsinagógában szombatnapon gyógyított. A következő történet is ilyen, a 9-től a 14-dik, hát olvashatjuk talán a 21-ig is egyszerre. És távozván onnan méne az ő zsinagógájukba, és imé volt ott egy elszáradt kezű ember, és megkérdék őt, mondván, ha szabad-e szombatnapon gyógyítani, hogy vádolhassák őt? Ő pedig mondanékik, kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha a szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja, és ki nem vonja azt. Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál. Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni. akkor mondd annak az embernek, nyújts ki a kezedet, és kinyújtván, és olyan épélőn, mint a másik. A farizeusok pedig kimenvén tanácsot tartanának ellene, hogyan veszíthetnék el őt. Eddig olvassuk most. Ugye ez is egy szombatnapi történet, és kapcsolódik talán az előzőhöz, ha bár ez egy másik szombaton játszódik. Jézus megy a szombaton a zsinagógába, ugye? Jézus is megtartotta a szombatot, és hogyha lehet, ha olyan közelségben volt, ahol zsinagóga volt, akkor ő is elment. És ott volt ez a beteg ember, akinek elszáradt a keze. Hát én nem tudom, hogy találkoztunk-e már ilyennel, biztos. Ugye az sokféle okból lehet egy ilyen betegség, akár vele született, sőt, látunk mi már kéz nélkül születettet is. Ugye biztos emlékeztek a Szilvire, de ennek az embernek volt keze, csak nem működött. Az, hogy elszáradt, az valahol azt jelentette, hogy ő nem tudta ezt a kezét használni. Ez ilyen előfordulhat sokféle betegségből, mondjuk egy agyvérzésből, vagy valamilyen stroke helyzetből, ami aztán működőképtelenné teszi az ember kezét, ennek az embernek a kezét. És a farizeusok rögtön ott vannak, nézzétek, csak rögtön, ahogy ott van ez az elszáradt keze, mert másik történetben, ahol leírja a Szent Márk evangéliumába, ott úgy van, hogy Jézus kihívta ezt az embert a tömegből, és előállította. És a farizeusok rögtön fölteszik, ha szabad-e szombatnapon gyógyítani, hogy vádolhassák őt. A farizeusok mindig csak azt keresték, hogy hogyan tudják Jézus törbecsalni, hogyan tudják őt megvádolni, mivel tudják őt olyan vádakat mondani rá, amivel őt bánthatják. Mindig a bántás volt a gondolataik középpontja. És valahol az az irgalmasság, amiről itt Jézus beszél, meg az a szánakozás, az nem volt ott a beteg emberrel szemben az ő gondolataikba, mert hogyha ott lett volna, akkor kérték volna Jézust, hogy hát itt van ez a beteg ember, hát akkor gyógyíts meg. Hiszen hallhattak ma addig Jézusnak a gyógyításairól, nem ez lett volna az első, de ők egyből a szombat védelmére keltek. Ők azok, akik tulajdonképpen az emberekkel meggyűlöltették sokszor a szombatot, mert olyan törvényeket hoztak még, ami megnehezítette a szombatnak a megtartását, megünneplését. Én nem tudom, testvérek, mi is vagyunk talán így a mi szombat ünneplésünkben, hogy saját magunkat kötjük, vagy akadályozzuk meg olyan dolgoknak az elvégzésére, ami beleférne ebbe a napba, hiszen azt mondta itt Ellen White, amit olvastam, hogy az Isten munkájának célja e világon az ember megváltása. Ezért, amit meg kell tenni szombaton, e munka teljesítéséhez az összhangban áll a szombat parancsa. Akkor ezek a farizeusok összhangban voltak a szombat parancsa? Kérdezem. Nem, ugye? Mert ezt az embert, Krisztus, az ő kérésükre is, Jézus meggyógyította volna. Akkor is, hogyha ők kérik. Ugye? Megkérhették volna, hogyha ők összhangba állnak a szombat parancsal, az ember megmentéséért munkálkodnak, akkor ők kérték volna Jézustól, hogy hát Uram, itt vagyunk szombaton, itt van ez a beteg ember, gyógyíts meg, hiszen te bemutatkoztál már nekünk, hogy a szombatnak is ura az embernek fia. És Jézus úgy válaszol, hogy kicsoda közületek az az ember, ugye, akinek van egy juha, vagy állata, vagy bármi, az, és bajba kerül, verembe esik, az nem vonja ki. És ehhez hasonlítja Jézus a betegnek a meggyógyítását. Mennyivel drágább pedig az ember a jónál. Mennyivel drágább. Hiszen az embert kevéssé tetted, kisebbé, ugye, az Istennél. Hogy ne lenne minden ember drágább? Szoktunk így gondolni a másik emberre, hogy Istennek mennyire drága az az ember, aki a verembe esik? Az, aki eltér az ő útjától? Vagy még nem ismerte meg az Istent? Az Istennek mennyivel drágább az ember a jónál? Én kevésbé, én nem mindig így gondolkodok emberekről, és nagyon látom az életemben, nagyon megfeddett ez az ige engem, hogy így kell gondolkodnunk minden emberről, hogy az Istennek mennyivel drágább ő egy jónál, egy állatnál. Én is drágább voltam, amikor megszólított, amikor megváltott. Hiszen az embernek értelmet adott, bölcsességet adott, hogy megérthesse az Isten akaratát, hogy gondolkodjon, hogy mit akar csinálni, hogy kit akar követni, hogy miért van ebben a világban, hiszen azt hiszem, hogy mindnyájunknak ez a legnagyobb kérdése. Az állatok ezeken nem gondolkodnak, de nekünk kell. És azt mondja Jézus, szabad tehát szombatnapon jól cselekedni. Szabad, ne felejtsük el, testvérek, szabad jól cselekedni. És akkor Jézus felszólította, hogy nyújtsd ki a kezedet, és kinyújtál, és olyan éppélől, mint a másik. És a farizeusoknak a reagálása. Fogják magukat, és kivonulnak. Nem bírják nézni. Nem bírják elviselni, hogy Jézus meggyógyítja ezt az embert. Testvérek, mi is juthatunk el ilyen lelkületre. Nagyon vigyázzunk. A szombattal kapcsolatban is, meg az egész életünkkel kapcsolatban is, hogy ne engedjük meg magunknak ezeket a gondolatokat, hogy egy-egy ember nem fontos az Istennek, vagy egy beteg ember nem fontos az Istennek, hiszen ő neki ma is hatalma van gyógyítani, ahogy én az elmúlt időszakban megtapasztaltam. És ma is munkálkodik, és szombaton is munkálkodik. Hiszen az Isten az nem alszik, és nem fárad el, és ő minden napon munkálkodik az emberért, és értünk is, szombatnapon is munkálkodik. És kívánom, hogy valóban nekünk ezek a történetek hozzák közelebb Jézust, azt a Jézus Krisztust, aki ma is a szombatnak az ura, és irgalmasságot akar, és nem áldozatot szombatnapon is. Amen. Mindenható mennyi, Atyám, köszönjük, Urunk, hogy elénk hoztad Jézus Krisztust, az ő szombat ünneplését, hogy szombaton sem szűnt meg az emberért munkálkodni, hogy bemutatta nekünk, hogy mit is jelent az irgalmasság, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a szombatnak is ura. Hisszük, Urunk, hogy ma is így van ez. Ma is te munkálkodsz értünk ott a szentek szentjében. És tanítani akarsz bennünket arra a lelkületre, amivel nekünk a szombathoz kell viszonyulni, a te törvényedhez. Köszönjük, hogy ilyen drágák vagyunk neked. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztust adtad értünk, hogy mi megmenekülhessünk abból a
helytelen és rossz gondolkodásmódból, ami jellemzi az embert, amikor az Isten nélkül éli az életet. Lóg, könyörülj rajtunk, és vezess bennünket arra az útra, amelyre Jézus Krisztus járt, hogy mi mindnyájan megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent ő vele élni, mit jelent az ő gondolatai szerint cselekedni, mit jelent, amikor ő vezet bennünket, amikor minden útunkban megismerjük őt. Kérünk, ments meg bennünket a farizeusi lelkülettől, de óvjál bennünket attól, hogy megrontsuk a te szent napodat. Köszönjük, hogy ebben is te tanácsolsz, vezetsz bennünket szombatról szombatra. Köszönjük, hogy meghallgattál, és többet adsz, mint kérhetnénk. Amen.